Következő percekben Csiki André a klinikapszichológussal beszélgetünk, akivel volt szerencsém együtt dolgozni ennyi osztály ideje alatt, és feléphettem tavaly előtt az általa szervezett gyermekkonferencia rendezvényen is. Én egy olyan embernek tartom, aki kedves személyiségével könnyen el tud jutni a lelkek mélyére. Isten hozott, Andrea, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást, Dalma, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Mit jelent számodra a húsvét, hogyan ünnepelsz?
Húsvétban általában felerősödik bennem az elmélkedés, mint belső tevékenység, és többször gondolok arra, hogy mennyire csodálatos az, ha mi emberek hiszünk az Úr hatalmas erejében, ugyanis ez a belső felismerés feltölthet minket lelkileg is. Ilyenkor a csodákban való hitem megerősödik, és úgy gondolom, hogy az emberek lelkében is el kell jönni a feltámadásnak, azért, hogy mindannyian megújulhassunk, főleg egy ilyen nehéz időszakban, mint a pandémia.
A pszichológiát választottad hivatásodnak. Hogyan alakult az utad?
Hosszabb időt igényelt, amíg megfogalmazódott és kialakult bennem a hivatásom tényleges megtapasztalása, hiszen ez egy komoly önismereti folyamat is volt. A pályafutásom legelején óvónőként dolgoztam 3 évet, igazán szerettem ezt a szakmát is. Ez a tapasztalat óriási motivációt adott nekem arra, hogy tovább tanuljak, azért, hogy felnőttekkel is dolgozhassak, és azért választottam a pszichológiát, mert amiután sikerült nagy részben feloldani a gyerekkoromban megélt traumákat, egyfajta erősebb belső késztetést éreztem arra, hogy másoknak is segítséget nyújtsak.
Róla tudni lehet, hogy verseket is írsz. Hogyan indult ez nálad?
A versírás terápiás hatással van rám képletesen kifejezve. Az első versemet 3. osztályban írtam. A néhai Dobocs Margit tanítónéném motivált ebben. Nem nevezném amúgy magam költőnek, inkább olyan laikus gondolatírónak. És az egyik kedvenc szabadidős tevékenységemmé vált a versírás és a prózaírás is egyben az évek során. Visszaemlékszem, hogy az első megjelent verses kötetem célcsoportja a gyerekek, a könyvtervezésekor pedig előtérbe helyeztem a gyerekek színes rajzait, ugyanis minden vers után egy rajz található a kötetben, így próbáltam segíteni őket abban, hogy megmutassák a tehetségüket.
Említetted, hogy a gyerekkorodban megélt traumák feldolgozása után nagy jelentőséget játszott az életedben, hogy ezt a szakmát választottad. Pontosan mennyire? És mesélj nekünk erről egy kicsit.
Hát mindenképp nagy befolyása volt ez rám, amit az előbb említettem, és úgy gondolom, hogy ez az életút, ami nekem adatott, egyfajta áldás is szakmai téren, mert így még inkább meg tudtam mutatni azt, hogy igenis áldozatként is lehetek lelki segítő.
A bevezetőben említett gyerekkonferencia rendezvény ötlete hogyan született meg?
Hát az ötlet úgy született meg, hogy én időnként bedolgozom a Marossárpataki gyerekotthonban, és jótékonysági jelleggel szerveztem, rendeztem meg ezt a konferenciát, azért, hogy a begyűlt összegből a Marossárpataki és a havatői gyerekeknek, árva gyerekeknek vásároljunk hasznos ajándékot. Ez volt az elsődleges motivációm, de nem utolsó sorban azt is szerettem volna elérni, hogy minél több vásárhelyen és környéken élő gyerek megmutathassa azt, amiben ő úgy érzi, hogy jó. Egyébként 108 gyerek jelentkezett a konferenciára, úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt és a konferencia, és 4 kategóriában mutathattak be produkciókat, az első kategóriában ugye a színdarabban jelentkező gyerekek szerepelhettek, a második kategóriában motivációs előadásokat tartottak a gyerekek, és ezt töltötték ki az időt. A harmadik és a negyedik kategória pedig a tánc, a zene és a versmondás jelképe volt.
Régen a sérülteket elrejtették, rejtőzve, szégyenkezve élni valamiféle sérültséggel. Miért nem jó ez szerinted?
Azért nem jó ez szerintem, mert mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és véleményem szerint a másság elfogadása nagyon fontos tényező a szociális kapcsolatainkban is. Ezt kellene mindannyian szem előtt tartsuk, ugyanis a közömbösséggel, az elutasítással sokat árthatunk a sérült személyeknek és a hozzátartozóiknak is. Nagyon fontos szerintem a sokoldalú támogatás ahhoz, hogy a sérültek jól érezzék magukat a társadalomban. A közös szociális élet rendszeres megélése és a közös programok szervezése kamatoztathatják az elfogadást és a segítségnyújtást is, gondolom. Szerintem fontos lenne munkát biztosítani a fogyatékos személyeknek is a munkaerőpiacon, hiszen nekik is vannak jó kompetenciáik, csak fel kell fedezzük őket.
Mit gondolsz a megbocsájtásról? Szoktuk mondani, hogy megbocsájtunk, de nem felejtünk. De hogy vagy ezzel?
Az én tapasztalataim szerint a megbocsájtás bizony hosszú folyamat, de általánosságában véve függ a probléma súlyosságától. Én úgy vagyok ezzel, hogy például amikor gyerekkoromban volt egy olyan személy az életemben, aki sokat ártott nekem és bántalmazott, féltem tőle, de nem haragudtam rá, később lázadni kezdtem ellene, de több évnek kellett eltelnie, amíg teljes szívemből azt éreztem, hogy mindenek ellenére meg tudok bocsátani neki. És azt hiszem, hogy ekkor nyugodtam meg lelkileg igazán. Szóval rengeteg tudatos lelki munkát feltételez a megbocsájtás folyamata, viszont mindannyiunknak tennünk kell azért, hogy megbocsáthassunk másoknak, és akár önmagunknak.
Hol érzed magad leginkább biztonságban? Mit jelent számodra a biztonság?
Számomra a biztonság egy olyan érzelmi megélés, amely nagyon fontos minden egyénnek, és nagyon aktuális téma napjainkban ez a fogalom. Több típusa ismert, ugye, és ezek kölcsönösen hatnak is egymásra. Beszélhetünk például fizikai vagy érzelmi biztonságról akár. Szerintem fontos megemlíteni a biztonsággal kapcsolatban, hogy hangot kell adnunk az elnyomásnak, odafigyelni még inkább az erőszakban szenvedett alanyokra, hogy ők is biztonságban érezhessék egy idő után magukat a lelkükben, időben közbelépni, a megfelelő hatósági szerveket értesíteni a probléma esetén, hiszen az erőszak nem magánügy. Amúgy az érzelmi biztonság egy mély lelki meggyőződést is jelent szerintem, mi szerint szerethető vagy, harmóniában vagy önmagaddal, meg tudod találni a belső hangodat.
Mi volt munkád legnehezebb pillanata? Akkor mennyire tudtál segíteni? Vagy volt-e olyan, hogy nem tudtál segíteni? Elfogadható egy pszichológus számára, hogyha nem lehet segíteni?
Volt egyszer egy olyan esetem, amikor felhívott egy tanítványom, és elmondta, hogy abban a pillanatban felmászott a Maros-hídra azért, hogy véget vessen az életének. Akkor nagyon megijedtem. Szerencse, hogy végül nem lépett a tettek mezejére, viszont ebben a helyzetben nagyon nehéz volt döntenem. Talán ez volt eddigi pályafutásom egyik legnagyobb kihívása. Hát igen, sajnos előfordulnak olyan esetek, Az iskolában főleg, amikor úgy érzem, hogy nem tudok teljes mértékben segíteni, ha a szülők például nem együttműködőek, ha esetleg rendszeresen bántalmazzák fizikailag vagy lelkileg otthon a gyereküket, emiatt kér segítséget tőlem a gyerek. Én jelzem a gyerek beleegyezésével persze a szülőnek, hogy mi a probléma, támpontokat, konkrét módszereket is nyújtok a szülőknek, de ők nem hajlandóak változtatni.
A pszichológia terén szerzett tudást, tapasztalatot tudod alkalmazni, otthon működik?
Ha bármelyik családtagom valamilyen lelki problémával küzdene, és azt látnám, hogy ez tükröződik a viselkedésében, vagy életvezetésében, akkor javasolnám, hogy forduljanak szakemberhez, mert én nem lehetek a családom pszichológusa. Ilyen esetben egy másik kollégához irányítanám őket. Úgy gondolom, hogy a szakmai és a magánélet körülhatárolódik egymástól a legtöbb esetben, és nem szabad kölcsönös befolyással lenniük egymásra.
Lehetne egy másik életed ugyanezt csinálnád? Van valami, amit másképp csinálnál?
Őszintén én ugyanezt csinálnám, és most így hirtelen nem jut eszembe semmi olyan, amit másként csinálnék.
Gyerekkori álmod az életeddel kapcsolatban mi volt? Valóra váltod?
Voltak olyan gyerekkori álmaim, amelyeket sikerült valóra váltani, és voltak olyanok, amelyeket nem. Hát például egyik gyerekkori álmom az volt, hogy színésznő legyek, és ezt nem tudtam valóra váltani, viszont most már jutólag nem bánom, hogy így történt, és bele is nyugodtam ebbe, mert megtaláltam azt a szakmai területet, ami leginkább illik hozzám. Volt viszont egy már valóra váltott álmom. Visszaemlékszem, amikor iskolás koromban elolvastam Móricz Zsigmond Árvácska című írását, sokszor dédelgettem magamban azt a gondolatot, hogy árva gyerekeket segítsek majd én is, ha felnőtt leszek. Egy ilyen késztetést éreztem, és egy csodálatos ajándék az élettől számomra az, hogy jelenleg pszichológusként is dolgozhatok árva gyerekekkel. Még van egy álmom, ami valamikor 20 évesen fogalmazódott meg bennem, és ezt az álmot nem adtam fel. Szeretnék létesíteni egy bántalmazott nőket segítő alapítványt.
Kívánom, hogy továbbra is sikeresen folytasd tevékenységeidet, érd el céljaidat. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.